Isten igéjét olvasom Mózes első könyvének 21. fejezetéből, az első 21 verset. Azután meglátogatta az Úr Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az Úr Sárával, ahogy megígérte. Sára teherbe esett, és fiút szült Ábrahámnak öregkorára, abban az időben, amelyet megígért neki Isten. Ábrahám Izsáknak nevezte el újszülött fiát, akit Sára szült neki. Azután körülmetélte Ábrahám a fiát, Izsákot 8 napos korában, ahogyan megparancsolta neki Isten. Ábrahám 100 esztendős volt, amikor fia Izsák született. Akkor ezt mondta Sára: nevetségesített engem az Isten, kinevet mindenki, aki csak hallja. Ezt is mondta: ki jósolt volna meg Ábrahámnak, hogy fog még Sára fiakat szoktatni, mert fiút szültem öregkorára. Amikor a gyermek nagyobb lett, elválasztották. Ábrahám pedig nagy lakomát készített azon a napon, amelyen elválasztották Izsákot. Amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült, ezt mondta Ábrahámnak: kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia az én fiammal Izsákkal. Ez a beszéd Ábrahámnak igen rosszul esett a fia miatt. De Isten ezt mondta Ábrahámnak: ne essék neked rosszul ennek a fiúnak a szolgálódnak a dolga. Bármit mond neked Sára, hallgass a szavára, mert Izsákot fogják a te utódodnak nevezni. De a szolgáló fiából is népet támasztok, mert ő is tőled származik. Ábrahám fölkelt reggel, fogott egy kenyeret, meg egy tömlő vizet, és Hágárnak adta. Föltette azt az asszony vállára, és elküldte őt a gyermekkel együtt. Így ment el, és bolyongott Beér-Seba a pusztájában. Amikor kifogyott a víz a tömlőből, oda tette a gyermeket az egyik bokor alá, maga pedig elment, leült vele szemben egy nyílnövésnyi távolságban, és ezt mondta: ne lássam, amikor meghal a gyermek. Ott ült vele szemben, és hangosan sírt. De Isten meghallotta a fiú hangját. Isten angyala pedig kiáltott a mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá: mi van veled, Hágár? Ne félj, mert meghallotta Isten a fiú hangját ott, ahol van. Kelj föl, vedd fel a fiút, és fog kézen, mert nagy népet támasztott belőle. És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Oda ment, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitatta a fiút. Isten pedig bele volt a fiúval, és az felmerekedett. A pusztában lakott, és íjász lett. Párán pusztájában lakott, anyja pedig Egyiptomból szerzett neki feleséget.
Urunk és Istenünk, köszönjük neked, hogy olyan Isten vagy ma is, mint ahogy ebben a történetben megmutattad magadat. Olyan Isten, aki minden emberi lehetőségen, minden emberi határon túl cselekszel. Hiszen ott, ahol életnek lehetősége nem volt Ábrahám és Sára házasságában, vénkorukban, meddő létükre gyermeket adtál. És ott, ahol nem volt lehetőség már az életre, a pusztában, ahol ott volt a szolgáló, Hágár és a szolga fiú, Izmael, ahol már nem volt más, mint a szomjanhalásnak az egyedüli lehetősége, te megjelentél, és szabadulást hoztál. És mi köszönjük neked, hogy ilyen Isten vagy, akár úgy vagyunk ma reggel jelen, mint akik az ilyen emberen túli határokon belül vannak, innen vannak, akik azt éljük meg, hogy az életünk alapvetően egész. Köszönjük, hogy megajándékozol, hogy jól tartasz. Köszönjük, hogy nap mint nap táplálsz testi lelki értelemben. De vannak közöttünk olyanok is, akik talán éppen azt élik meg, hogy minden határon túl van, akár a reménységük, mert valami, amit nagyon vártak, úgy tűnik, hogy már soha nem valósul meg. Akár a lehetőségeik, mert úgy érzik, hogy utolsó erőik merülnek ki, és nem tűnik támogatás és segítség érkezni. Így vagyunk hát te előtted, mint a te néped, mint akik téged keresnek, vagy akik veled ismerkednek, és így szeretnénk téged kérni most, hogy ahogy megmutattad magad egy napon Ábrahámnak, Izsáknak, Hágárnak, Izmaelnek, úgy jelentsed ki magadat az Úr Jézus Krisztus által, a Szentlélek által számunkra is. Például a mai napon veled találkozunk, téged halljunk, általad formálhatjuk. És nem csak a hálaadásunkat, nem csak a kérésünket hozunk eléd, de hogy ne hoznánk eléd a mi kudarcainkat, vétkeinket, hamisságainkat is, akik tudjuk, hogy vétkeztünk ellened, akik terhet hordozunk ebben, akik tudjuk, hogy elválasztott szeretetettől, közelségettől bennünket az, ami nem neked kedves az életünkben. De szeretnénk most, még a bűnbánattal hozzád visszatérni, hamisságainkat, hiába való dolgainkat és útainkat megbánni, azokból megtérni, azoktól elfordulni, hiszen az Úr Jézus Krisztusban erre adtál lehetőséget. Bocsánatot szereztél, szeretetedet, hűségedet hirdetted meg felénk, és ma is hívsz, hogy forduljunk vissza hozzád. És onok mi jövünk te hozzád, mert egyedül te benned ismertük fel az életet. Így jöjj Szentlélek Isten és munkálkod bennünk. Istenek igéjét János evangéliumából olvasom, a 8. fejezet, 30. versétől a 36. versig. Amikor Jézus ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Nyár közepén, a szabadságok ideje van, addig várjuk, hogy végre magunk mögött hagyjuk a mindennapi munka, felelősség, rutin korlátjait, aki megteheti, és teljesen magunk legyünk. Van, aki otthon marad, és ott elmerül a saját dolgaiban, van, aki el akar utazni, van, aki közelre, van, aki távolra, van, aki a szabadság alatt kalandokat keres, nagyon-nagyon sok minden történjen, van, aki meg csak így feküdni akar valahol mozdulatlanul, napokon keresztül. Aztán elterik a pár nap, egy-két hét, és van, aki megelégedetten tér vissza örömmel, és van, aki elégedetlenül. Mert azt mondja, hogy hát valamire vágytam, és ezt a valamit nem kaptam ebben meg. Lehet, hogy azért van ez, mert a külső körülmények rosszul alakultak, rossz idő volt, betegség, rossz állás. Az is lehet, hogy minden tökéletes volt, és mégis abban jön valaki vissza, hogy szabadságon voltam, de nem vagyok szabad. Úgyis fogalmazhatnánk, hogy a szabadság nem tett szabaddá, akármitől is, nem tett mássá, nem változtatott meg. Pedig talán úgy, hogy nem is tudtuk, erre vágytunk. Jézus a szabadságról beszél ebben a szakaszban, sőt a szabadság kérdésében ütközik össze emberekkel. Mégpedig nem egyszerűen azokkal ütközik össze, akik egyértelműen és nyíltan szemben állnak vele, hanem azokkal, akikről azt olvassuk, hogy hittek benne. Akik elindultak, akik megnyíltak, akik úton vannak, és velük kerül Jézus konfliktusba a szabadság kérdésében. Mielőtt belemennénk részletesen ebbe a szakaszba, hadd mondjam el, hogy, mert ez nagyon fontos, hogy milyen összefüggésben hangzik mindez el. A 7. fejezet első versétől, János evangéliumában, a 8. fejezet utolsó verséig, ebben a két fejezetben, Jézus Jeruzsálemben van a lombsátorok ünnepén. A lombsátorok ünnepe Izraelnek a három nagy zarándok ünnepe közé tartozott, az egyik legfontosabb ünnep. Egyrészt, és ezért is kapta a nevét, itt emlékeztek meg az Egyiptomból való szabadulás után a pusztai vándorlásról, a sivatagi vándorlásról. Ezért laknak ezen a héten lombsátorokban, a házak mellett, kis lombsátorokat hoznak létre, ott laknak, emlékeznek arra, hogy milyen volt, amikor vándoroltak, amikor a pusztában, a sivatagban vándoroltak 40 éven keresztül. Emlékeztek arra, hogy hogyan élték akkor át, hogy Isten ott van a népe között. De ugyanakkor ezen az ünnepen megünnepelték a templom felszentelését is, és ugyanakkor ez egy aratási ünnep is volt. Megköszönték azt, amit begyűjtöttek, ahogy Isten életet ad a jövőre, gondoskodik ebben is róluk, mert van étel, van ital. De túlmutatott a múlton, az emlékezésen, túlmutatott a jelenen, hogy aratási hálaünnep van ez az ünnep, ami 8 napig tartott különben. Egy nagy előretekintés is volt benne, az aratás gondolata, ugye a begyűjtés gondolata, és a zsidó ember számára, az ószövetségi ember számára, de benne volt az, amikor Isten majd az idők végén összegyűjti az övéit minden népből, és ez is ott volt benne. Ez az ünnep tele volt örömmel, tele volt hálával, tele volt szépséggel. Egy nagyon-nagyon jó lelkületű, örömteli ünneplés volt ez a 8 nap. Szabadság, nem? Az igazi öröm, az igazi hála, az igazi elégedettség, szabadság, ez az ünnep, a szabadság ünnepe volt ilyen értelemben. De Jézusnak két olyan mondata, cselekedete, kijelentése is van, ami rámutat arra, hogy mégsem az ünnep önmagában hozza mindezt el. Két rituális eseményhez kötődött ez. Az egyik, ennek az ünnepnek minden napján megtörtént a víz ünnepélyes kiöntésének a szertartása. Ez azt jelentette, hogy a templomhegyről, a templomtérből egy ünnepélyes menetben lementek a Siloám tavához, a papok vezetésével, ott vizet merítettek, ezt a vizet felvitték a templomhegyre, és ráöntötték az oltárra. És ez egyrészt arról szólt, hogy a víz, mint Isten ajándéka, amikor a sivatagban, a pusztában vándoroltunk Egyiptom után, Isten vizet fakasztott a sziklából. Másrészt ez arról is beszélt, hogy arra is rámutatott, hogy Isten a szabadításnak a forrását fakasztja fel a nép között. Ézsaiás azt mondja, örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. És Jézus az utolsó napon berekiált ebbe az ünnepi forgatagba, és azt mondja, ha valaki szomorozik, jöjjön hozzám, és igyék, és aki hisz én benne, annak bensőjéből élő víz folyamai jönnek. Az igazi víz, amit ünnepeltek, az igazi víz, az élet igazi forrása, a szabadulás igazi forrása, mondja Jézus, bennem van. Én vagyok. Hiába az ünnep, és az igaz. De amit igazán kerestek, az én vagyok. És hasonlóan jár Jézus el a fényszertartásával kapcsolatosan. A templom udvarán minden este négy óriási nagy mécses gyújtottak meg. Képzeljük el, hogy milyen gyönyörű lehetett ez. Óriási mécsesek lobognak éjszaka. És milyen fények lehetnek, milyen hangulata lehet ennek az egésznek. És ott van ez az örvendező, hálaadó nép. És persze ezzel arra emlékeztek, hogy az Úr, hogy Isten fényoszlopban volt jelen, amikor a pusztában vándoroltak éjjel, sötétben este, és így vezette őket. És Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága. És ha valaki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ünnepeltek, de az igazi világosság, az bennem. És nagyon sokan értetlenkednek, hogy lehet, hogy megjelenik egy ember, egy tanító Jézus, és azt mondja, hogy mindaz, amiről ez az ünnep szól, ez bennem lesz valóság. Gondoljuk el, egy húsvér ember ott áll, és ezt jelenti ki magáról. Sokan értetlenkednek, de vannak többen, akik pozitívan reagálnak. Akikről azt olvassuk, hogy hisznek benne. Akik belülről érzik, hogy bármilyen csodálatos is ez az ünnep. Amikor azt hallják, hogy Jézus szomjúságról beszél, rezonál a lelkük. Igen, valami mégis hiányzik. Akik azt élik meg, hogy bármilyen gyönyörűek is ezek az esték, amikor Jézus arról beszél, hogy aki engem követ, nem jár világosságban, rezonál a lelkük, mert hogy alapvetően az életben eltévedtek vagyunk, bolyongunk, nem látunk dolgokat, nem értünk dolgokat, homályban, sötétségben vagyunk. És ezek az emberek azok, akik hisznek benne és elindulnak Jézussal. És itt kapcsolódunk a mai bibliai szakaszhoz, ahogy Jézus ezeket akarja tovább vezetni. Amikor Jézus ezek elé, és most mindannyiunk elé odaállítja az ő szabadságát, a fiú szabadságát. Úgyhogy arról fogunk beszélni az ige alapján, hogy mi az a szolgaság, amit Jézus mutat, mi az a szabadság, amiről beszél, és végül hogyan lesz ez a miénk? Hogyan érjük ezt be? Hogyan bontakozik ez ki az ember életében ma? Tehát még egyszer, olyan emberekről van szó, akiknek rezonál a lelke Jézusra. Akik tudják, hogy van szomjúság, tudják, hogy van sötétség, akik tudják, hogy valamire szükségük van, és érzik már, hogy ezt Jézusban megtalálják. És Jézus azt mondja, hogy ha ti ilyenek vagytok, ha ti tényleg tudjátok, hogy itt van nálam valami, és a szomjúság, a sötétség, az eltévedettség érzéseinek a gyökerei felé akarja őket vezetni. Ez csak egy felszínen lévő érzés, ami elindított Jézus felé, de nézd meg, hogy mi van ennek a gyökerében. Ha igazán akarod, amit én hozok, gyere tovább. És Jézus egy új témát nyit meg, a szolgaság és a szabadság témáját. Azt mondja nekik, ha ti megtartjátok az igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ez van a gyökerében a dolgok. Szomjas vagy, vágysz valamire, hiányod van? Sötétségbe vagy, homályba vagy, keresed a dolgok értelmét, veremény? És azt mondja, gyere tovább! Az igazi kérdés, hogy megszabadít-e az igazság? A válaszuk azonban sok mindent elárul. Mit válaszolnak erre ezek, akik elindultak Jézus felé? Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgálni senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadon kereszt? Érezzük ebben a sértettségnek, a méltatlankodásnak, a felháborodásnak a hangját? Hogy rendben, hogy a lelkem rezonál, hogy te benned van valami több. Rendben, hogy a lelkem, a szívem elindul oda, hogy benned van világosság. De amikor te avval a mondattal, hogy az igazság megszabadít, implicite azt mondod, hogy tehát te fogoly vagy, tehát te rab vagy, tehát te szolga vagy. Amikor valami negatívat mondasz róla, ne gondold, hogy ez lesz. Ábrahám utódai voltunk, soha nem voltunk szolgái senkinek. Mit gondolsz, hogy te szolgaságról beszélsz velünk? Kikről van szó? Akik elindultak, akik hisznek. Azt mondják, soha nem voltunk szolgái senkinek, és aki hallja, az mosolyog. Mire emlékeztek az ünnepen? Egyiptomi rabszolgaság. Miről szól a történelmetek? Babiloni szolgasság 70 év? Ki uralkodik ma rajtatok? Római császár. Nem voltunk szolgái senkinek, de jó. Mondjuk azt, hogy nem erre gondoltak, hanem egy belső lelki szabadságról beszélnek. Ábrahám utódai vagyunk. Talán biztos. Ott van bennük az a történet, amit olvastunk a lekcióban. Ábrahámnak megszületik először a szolgálónőtől, Hágártól a fia Izmael. Aztán utána megszületik az ígéret gyermeke Izsák. És Izmaelnek el kell menni, ő a szolga. De mi Izsák örökség. Mi szabadok vagyunk. Mi nem akárkik vagyunk. Mi Ábrahám fiai vagyunk, akivel Isten szövetséget kötött. Miért ne lennénk szabadok? Egy biblia magyarázó, és mivel a professzorom volt, mondom a nevét, meg van, aki ismeri közülünk, ismerte közülünk, Bojki János azt mondta erről. A romantikus önértékelés lázadt fel Jézus igazi szabadságot ajánló szavaival. A romantikus önértékelés. Kik vagyunk mi? Lázadt fel Jézus igazi szabadságot kínáló szavaival szemben. Egy másik biblia magyarázó azt mondja, öröklött kiváltságosság érzetük olyan hatalmas, hogy nem képesek elismerni saját szükségüket, sem felismerni az előttük álló testélet istenét. Éppen ezek a szavaik demonstrálják szolgaságukat. Miféle szolgaság? Mi a szolgaság Jézus szerint? Mi a gyökere mindennek? Aki bűncselekszik, az a bűnszolga. Ez az alapvető szint. Túl a szomjúságon, túl az eltévedettségen. Aki a bűncselekszik, a bűnszolgája. És most tegyük fel a kérdést. Tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy nem cselekszem bűnt. Látnánk, ha most ismernénk egymás gondolatait. Ábrahám utóda vagy? Református, hívő, újjászületett, lélekkel betöltekedett, szolgálsz, nem cselekszel. Vagy a másik oldalról, semmi közöd Isten népéhez. Nincsenek felmenőid, reformátusok, Ábrahámok és hasonlók. Teljesen a magad ura vagy. Szabad vagy minden vallási, erkölcsi korlátról. Értjük? A vallásos azt mondja, szabad vagyok a bűntől, mert valamikor csaltam, hazudtam, de már nem csalok és nem hazudok. Valamikor báványokat imádtam, de már nem imádok báványokat. Valamikor házasságtörő voltam, de már nem vagyok házasság. Szabad vagyok a bűntől. A nem vallásos meg azt mondja, mi az, hogy bűn? Hogyan tudná bárki megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz? Minden egyéni választás kérdése. Neked bűn, nekem nem bűn. Nincs bűn. Szabad vagyok a bűntől, nincs bűn. És azt mondja, aki a bűn cselekszik, az a bűn szolgája. Aki a bűn cselekszik, az a bűn szolgája. A vallásos ember bizonygatja. Már letettem ezt, már nem jellemző rám ez, már túl vagyok ezen, egyre tisztább az életem. És közben egyre inkább szolgálja vagyok a magad jóságának. Egyre inkább szolgálja a tisztaságodnak. Csak tedd fel ezt a kérdést. Megveted azokat, akik nyilvánvalóan bűnösek? Büszke vagy arra, hogy különbönnek? Közben titokban irigyled, hogy ők miket tehetnek, amit te már úgymond nem tehetsz. Kifele tiszta vagy, belül küzdködsz. De én szabad vagyok. Ez arról beszél, amikor valaki önmaga fogja. Jobb a többinél, különb a többinél, tisztába tudnod, lerendezte a dolgait, mindent letett már, amit letehetett, és önmaga fogja, mert egyedül, fogja a büszkeségének, fogja ez a bűnszolgasága, csak más formában. Korábban nyilvánvaló erkölcsi dolgokban jelent meg, most meg és a nem vallásos ember szabad lettél mindentől, ami régi, morális, minden családi korláttól, teljesen önmagad lettél, teljesen felnőttél, önmagadat nem tartóztattad meg semmitől, mert teljesen szabad vagy, minden korlát és elnyomás nélkül vagy, mindent kipróbáltál, mindenben megmerültél, mindent megkóstoltál, semmit sem tagadtál meg magadtól. Szabad? Igen, szabad vagy, azt csinálsz, amit akarsz. Hálás vagy? Örömmel teli vagy? Elégedett vagy? Vagy olyan kötelékekkel találkoztál, olyan láncokat ismertél fel, amit sohasem gondoltál. Igen, amit tudod. Aki ott nincs, az a bűnszolgálat. Vagy így, vagy úgy. Erről a szolgaságról beszéljük. Reagálhatunk mi is úgy, mint azok, akik hallják Jézust. Hiszek, hiszek, de amikor elkezd arról beszélni, hogy, hogy szolga vagyok, na nem az már. Vagy pedig engedhetjük tovább. Igen, szolga. Lássuk, hogy mi a szabadulás. Lássuk, hogy mi a szabadság. Mi a szabadság? Hogy tovább megyünk Jézus a szolga és a szabad képét. Tovább viszi. És azt mondja, a szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Szolga szabad, és most szolga és fiú. Azt mondja, a szolga ellentéte a szabad azonban nem más. A fiú, a szabad. És utána elmondja a történetet. A szolga az nem maradott a házban. A szolga nem örököl. A szolgának nincsenek jogai. A szolgát bármikor kitehetik onnan. Ahogy Hágár a szolgáló fiával is történt. De a fiú, a gyermek otthon marad a házban. A fiú, a gyermek szabad. És ez nagyon radikális kijelentés, mert ma is, de különösen Jézus idejében. Mit jelent, hogy a fiú, a gyermek szabad? Milyen szava volt egy gyermeknek abban a korban otthon? Milyen szabadsága volt egy gyermeknek abban a korban? Hogy szabad egy gyermek? Hát ha a mai fejjel nézünk rá, nem sok. A gyermek az nem szabad. De ha arra gondolunk, hogy a gyermek az, aki egy családnak a biztonság. Ideális esetben persze minden család. Torzos, különös. De arra mondom, hogy ha létezne egy tökéletes család, és egy gyermek egy család biztonságában, egy család szeretetében van, egy olyan atyával, aki mindvégig szeret, aki mindenben mindig ott van. Egy olyan apával, aki soha el nem múlik az életéből. Egy olyan családban, ahol ott van az örökség számára, amit soha senki nem vehet el tőle. Amikor átéri, hogy minden az övé. Gyermek. És szabad. És Jézus ezt a képet használja, amikor arról akar beszélni, hogy mit jelent szabadnak lenni. Vagy otthon vagy, gyermekként, Isten az Atya házában, és szabad vagy. Vagy pedig az Atya házán kívül szolga vagy. Vagy Isten gyermekének a szabadsága, és ez kapcsolat, ez közösség vele. Vagy a bűn szolgasága a miénk. És ez a szabadság, a fiú szabadsága, kétszeresen is. Először kisebbel ez a szabadság, a fiú szabadsága miért? Mert a gyermek kiszolgáltatottságában találjuk meg a szabadságot. Mert Isten szeretett gyermekeiként elégszik a szívünk a szomjúságon, és oszlik a lelkünk sötétsége, mert a gyermek szabad. A másik módon azonban ez a fiú szabadsága nagy effel. mondja Jézus, ha tehát a fiú nagy fel, megszabadít titeket, valóságban szabadítok. Ez a fiú szabadság a kis fel, mert csak Isten fiaként és gyermeként van szabadság. De ez a fiú szabadság a nagy fel, mert ez csak Jézus hozhatja el számunkra. Hogyan? Hogyan tesz minket szolgáló gyermekké? Úgyhogy a bűn megkötöző, leláncoló, pusztító erejét leemeli rólunk. Hogyan? Kérdétek magatok elé, Jézus a keresztény, a szabadítási lakadat. Ahova odaszögezik a kezeit, meg odaszögezik a lábait, de valójában mi történik? Nagyon sok olvasat adott a keresztény. Az egyik olvasat most az, hogy ott van szolgaként. A rabszolga halált hal. A rabszolgát végeznek itt ki a római birodalomban. Átok halált hal. És abban a képben, hogy ott van kifeszítve a keresztre, abban ott van az, hogy a bűn minden megkötöző hatalma, minden szolgaságban tartó ereje, ott van rajta. És Jézus mindezt elhordozza, oda szegezve a bűn által a keresztre, ő valóságos szolga, rabszolga, akit kiirtanak a világtól. És mindez azért, hogy aztán a feltámadásával bebizonyítsa, hogy ő Úr, a szolgai hatalmak, a láncok, az erők felett. Feltámadva a halálból megmutassa, hogy lehullanak róla a láncok, mert ő a fiú, mert ő a Isten fiú, mert ő a szabadító. És utána azt mondja, ez az, amit én adok neked. Ez az, amiben én részesítem. Ez az, ami a tiéd lehet, és a tiéd lesz. Valakit a fiú megszabadít, az valóságban szabadít. Ez a fiú szabadság. Hogyan érjük ezt el? Egyrészt természetesen úgy, hogy egy pillanat alatt bármikor, akár most, akár azt mondjuk, hogy Uram, látom a szolgaságot. Akár jó vallásos kell. Akár távol eddig Isten házából, népétől. Látom, hogy szolgálok. És tudom, hogy ennek az ellentéte a szabadság nem az, hogy önmagam vagyok, és bármit leszek. Hanem az, hogy gyermek lesz, fiúvá leszek, hogy elfogadsz, hogy magad hozol elsz. De többet szeretnék szólni azokhoz, akik már azt mondjuk magunkról, hogy Isten gyermekeivé lettünk, akik már kóstoltuk a fiú szabadságát és szabadítását. Akik azt mondjuk, ott vagyunk a történetben, hogy hittek benne. Hogyan? Mit jelent ebben a gyermekségben, ebben a szabadságban előre haladni, nevekedni és ezt átélni? Jézus azt mondja, ha megtartjátok az igényt, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít. Ez a szó, hogy megtartani, ez a kulcs. Mit jelent megtartani? A szó eredeti jelentése megmaradni, benne maradni, benne lakozni, benne élni, kitartani. Így fordíthatnánk, ha Jézus azt mondja, ha kitartóan benne maradtok, benne éltek, benne lakoztok az én beszédemben, az én igazságban, szabadság. Ez kiárt a szívedet. Nek az a jelentősége, hogy amennyiben a tanítvány az az ember, aki Krisztus jelenlétében tanult, és fizikailag ott voltak együtt Jézussal, ma Krisztus jelenlétében nem pontosan ezt jelent megmaradni, ott lenni, vele lenni. Ennek van közösségi oldala. Együtt maradunk meg az Isten igényében, hogy együtt maradunk meg Jézus jelenlétében, ezért imádkozunk, ezért hordozunk egymást, ezért jövünk össze újra és újra különböző formában, ezért hallgatjuk az Isten igényét. Nagyon erős közösségi oldala van. Ennek van egy olyan oldal, ami nagyon fontos. Megmaradni azt jelenti, hogy akkor is kitartani, amikor nehézség van. Ez a kritikus pont. Amikor valami nehézség van az életben, és az ember elsodródik, megmaradni azt jelenti, kitartok akkor is az Isten népében, az Isten közösségével, amikor én nagyon nem vagyok jól. Benne van ebben az is, hogy tudatosan felelős vagyok magamért. Hogy igenis, kihelyezem magam újra és újra az Isten igényének. Ha nem tesszük, nem fog ez a szabadulás, ez a szabadság növekedni az életünkben. És valójában a legtöbbször ezt nem tesszük. Szabadságban voltam. Kiültem a Balatonpartra reggelenként 7 óra körül, a legjobb hely, ahol napközben el. Egy olyan helyen, ahol az elmúlt több évtizedben is nyaraltam. És ültem reggel, néztem szembe a hegyeket, amelyeket ismerek, Balacsony, Kurács, Hegy. És ezt említett ez az ige, amit Isten mondott, hogy ha a hegyek leomlanak, hűséget nem tudnak. Gondoltam, hogy 40 éven érve ezt a partot, semmi nem változott. Pontosan ugyanúgy néznek ki a hegyek. Hogy milyen, az ember átéri, hogy milyen biztos a hegyek. Isten azt mondja, hogy ha a hegyek leomlanak, az én hűségem akkor is megmarad. És akkor úgy gondolkodtam, hogy ez az Isten hűsége az a gyermekeimre. És az embernek kellenek ezek a pillanatok, ez nem, nincs folyamatosan. Azon gondolkodtam, hogy ha Isten gyermeke vagyok, akkor semmit nem vesztek. Semmit. Ha valóban Isten gyermeke vagy, és belenézel ebből, hogy Isten hűsége az hatalmasabb, szilárdabb, biztosabb, mint a hegyek. Elterik 40 év, elterik még 40 év elmegy. Persze nagyon sok mindent veszhetünk ebben az életben. De ha ebben a dimenzióban nézzük, semmit nem veszhetünk. És semmit nem veszhetünk. Mert a legtöbb ez a fiú szabadság. Ez a gyermek szabadság. És ez csak akkor tud növekedni az életünkben, ha reflektálunk rá. Ha kitesszük magunkat az Istenben, ha kitesszük magunkat a Jézusban, ha az életünk eseményét oda veszik ennek a világosan. Legyen mindenünk Jézus a fiú szabadságban.
Megalázzuk magunkat előtted, és megszólítunk téged, gondviselő jó atyánk. Köszönjük, hogy gondoskodsz, és gondoskodtál az életünkről, amikor még meg sem születtünk. Gondoskodtál arról, hogy legyen út a szolgaságból. Így adunk most hálát neked, mindenek előtt. Jézus Krisztusért, a te fiadért, aki vállalta helyettünk és értünk a keresztet, és meghalt, és feltámadt, hogy egészen atyán közel tud jönni hozzánk, ami nyomorúságainkban, ami bűneink közepette, ami betegségeinkben, ami megkötözöttségeinkben, hogy valóban átéljük és megtapasztaljuk, hogy nem vagyunk egyedül a gödör mélyén. Nem vagyunk egyedül, amikor emberileg minden úgy tűnik, hogy egyedül vagyunk és nincs kiút. Hálát adunk és hívunk téged, hogy jöjj közel hozzánk. Azt mondja a te igéd, hogy közeledjünk és te is közeledsz. Most így hívunk és várunk, hogy jöjj közel. Érítsd meg az életünket ott, ahol vérzik, ahol sebes, ahol fáj, ahol azt látjuk, hogy körbe zárnak a falak, ahol azt látjuk, hogy nincs ajtó és ablak, megvalljuk, hogy szükségünk van te rád, megvalljuk azt, hogy a te lelked az, aki meg tudja számunkra mutatni azokat a bűnöket, azokat az engedetlenségeket, azokat a hátatfordításokat, amelyeket talán mi nem is látunk. Kérjünk Szentlélek Úristen, hogy világosítsd meg számunkra, mi az, ami bűn, mikor vagyunk benne a bűn szolgaságában. Kérünk téged, hogy egyen-egyenként szólíts meg most bennünket, és hisszük azt, hogy nem marad itt ez az út lezárva, hanem tovább vezet a szolgaságból, a bűn rabságából, tovább vezet a fiúság áldott állapotába, amikor valóban átéljük azt, hogy szabadok tudunk lenni te benned, valóban átéljük azt, hogy megtartó, gondviselő jó atyánk vagy. Valóban átéljük azt, hogy van szabadulás, van változás, van újrakezdés. Kérünk téged, hogy tarts meg bennünket ebben a dinamikában, ezen az úton. Mindig tudjunk hozzád visszatérni, tudjunk beléd kapaszkodni, tudjuk megfogni és megragadni a te kezedet. Hiszen te nem kevesebbet vállaltál értünk, mint a kereszt halál. Uram, kérlek, hogy erősítsd a mi hitünket, növeld a mi hitünket, hogy higgyük el minden nap, minden órában, minden percben, hogy bennünk vagy, hogy gondoskodtál, gondoskodsz és gondoskodni fogsz rólunk, bármilyen helyzetbe kerülünk. És kérünk téged, hogy adj nekünk engedelmes szívet, hogy tudjunk bűnbánattal előtted megállni, hogy tudjunk hátat fordítani, hogy tudjuk elszakadni a bűneinktől, és tudjunk téged választani. Köszönjük, hogy minden nap elénk adod az életet és a halál, és te arra hívsz, hogy választjuk az életet, válasszunk téged. Uram, így adunk hálát, hogy Magyarországon ez a kastély és ez az egész épület, akik ott benne dolgoznak, azt mondják, hogy benned és veled van élet. Így könyörgünk azokért, akik most ennek a kastélynak az otthonában laknak, akik az alkohol vagy a drog függőségében élnek, hogy megtapasztalják azt, hogy ők fiúkká lehetnek te benned. És olyan könyörgünk így mindazokért, akik vagy gyülekezetben megjelennek, vagy eljönnek, vagy bármilyen szinten hallanak rólunk, de itt városszerte, országszerte, valóban átélhessék, hogy te vagy a fiú, a szabadító. Úrunk, hiszük, hogy ez lehetséges. És Uram, hiszük azt, hogy valóban velünk vagy, nem csak a bánatainkban, a bűneink szabadításakor, hanem velünk vagy akkor, amikor az a tervünk és az a célunk, hogy a fiúságnak az örömét megerősítsük, átéljük és megtapasztaljuk. Így hívunk téged most, mint bajtára, mint az itt maradó testvérekkel, légy velünk. Áld meg ezt a hetet mindenki számára, s ő közeledik számhozzánk, hogy érezzük, lássuk és tapasztaljuk. Bármi történik, valóban, ha hegyet le is omlanak, a te hűséged megmarad. Köszönjük, hogy ezt így ajándékoztad nekünk. És így kérünk mindazokért, akik a gyülekezetben bármilyen lelki vagy testi betegséget vagy a gyászterhét hordozzák, hogy a te hűséged, a te gondviselő atyai szereteted hagyj jelenjen meg, és hagyj tudják benned megélni, hagyj tudjuk benned megélni életünk minden napján. Jöjj közel hozzánk, és mi dicsérünk és imádunk téged, és várunk a szívünkben, az otthonunkban, minden élethelyzetünkben. Jézus Krisztusért hallgassunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.